Szeretettel köszöntelek benneteket, az Úr Jézus nevében is, meg egy kedves gyülekezeti tagunk nevében, akinek tegnap nagy napja volt, és ott lehettünk vele együtt ünnepelni. Bizonyára mindnyájan tudjátok, de azért mondom Lékin, aki a gyülekezetünk tagja, tegnap házasságot kötött Pittivel, és jó volt látni, hogy mondjam, ismeritek Lékint? Nagyon szép volt a ruhája, illett ahhoz a belső szépséghez, ami abban a lányban van. Illett hozzá. Sokszor nagy áldást jelentett az itt léte, azt hiszem, a mélyen megért Isten kapcsolatából, mikor megosztott velünk valamit, az nagyon jó volt. Biztos részesülhettetek belőle néhányan. Szóval szeretnénk az ő köszöntésüket is hozni. Mondtam nekik, hogy nagyon szeretjük ez a gyülekezet továbbra is őket. Őt is, most már őket is. És Szeged vagy Szombathely valójában csak Felliről, vagy innen nézve van messze. De hogyha a szív szeretetével van, akkor szeretettel várjuk haza őket. És ez így is van. Tehát tegnap volt a mennyegzőjük, és szeretettel köszöntenek benneteket. Azt olvastam nemrég, hogy lesz nekünk is egyszer egy nagy mennyegzőnk, majd ott fent. A bárány mennyegzője, ahol megjelenik majd a mennyasszonya, felékesítve, tiszta fehér gyolcsba, amire azt írja a jelenések könyve, hogy ezek szenteknek az igazságos cselekedetei. Hú, egyszer olyanok leszünk ott előtte majd. A mennyasszonyának nevezi a gyülekezetet. Krisztus, ilyen mérhetetlenül szereti a gyülekezetet. Elmondta az Ószövetségben egy könyvben, emlékszem rá, mikor megtaláltalak. Ott voltál a véredben, mindenféle bajjal és betegséggel. Felsegítettelek, megtisztítottalak. Felékesítettelek. Nekem, amikor ezt olvasom, mindig megkérdezi a szívemben a lélek. Szeretette a mennyasszonyt? Szeretette az Isten népét? Mert ha igen, akkor az azt jelenti, hogy Krisztus az ő lelke által végezhette el, és akkor kezdesz hasonlítani Jézus Krisztusra. Ami a cél? Kaptunk egy olyan ajándékot, ami jó is, meg igen nehéz is ez sokszor, az éleslátásnak az ajándékát, amikor meglátjuk, észrevesszük a hibát, a nehézséget, a problémát. És ez az ajándék, amikor mi bennünk gúnyos kritikává torzul, akkor az nem igazán Istentől való. Erről gondolkodtam egy pár hete, erről beszélgetett velem Isten. Szellemi ember vagy-e? Amikor meglátod a hibát, mit tesz a Szentlélek? Mit tesz a Szentlélek, amikor hibát lát? Valaki segítsen nekem. Tessék? Van, amikor megszomorodik, igen. Kijavítja. Letakar. Megtisztít. Felemel, segít. Miben segít például? Igen. Szelíden szól. Mindig az. És van a római levélben még egy nagyszerű dolog. Kimondhatatlan fohászkodásokkal esedezik értünk. A Szentlélek Isten olyan módon könyörög értünk, amit nem lehet emberi szavakkal leírni. Körülbelül itt van a Bibliának ezen a részén, a római levélben, itt a másik felén meg, ha csak egy gerinc választja el, ott meg az van, hogy Jézus Krisztus az Atya jobbján mindenkor esedezik értünk. Na, hogyha szellemi emberek vagyunk, és meglátjuk a hibát, akkor be tudunk állni ebbe a vonalba, úgy mögéjük. Az Úr Jézus meg a Szentlélek mögé. És ha meglátjuk a hibát, imádkozhatunk. Az Úr Jézus nagyon szereti a mennyasszonyát, a gyülekezetet. Arról beszél az Efézusi levélben, ha valaki szeretné követni velem, odalapozhat. Az az Efézusi levélben van, és az 5. részben. Egy pár sort fogok csak onnan olvasni. Az 5. rész, és ez a 25. versnek a 2. fele. Az első felét nehezen olvasom, mert az túl erős nekem. De azért felolvasom, úgy szól, férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat. Na most akkor inkább a második felét, jó? Szokta ezt nekem mondani az Úr, néha nem könnyű, amikor ilyet mond. De így van a második fele. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Hát senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért, mondta ő. Hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje, így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hát, hogyha Isten az igéjében ezt ígéri, én nem tudom, kell nekünk ennél több. Krisztus maga végzi a megtisztogató munkáját. Hogyan? Mit mondott? Hogy volt itt a felolvasott rész közepén? Mivel végzi ezt? Kicsit hangosabban kérem, mert az ige által a vízfürdőjével. Igen. Igen. Ezért különösen fontos, hogy hogyan reagálunk Isten igéjére, amikor ő mond valamit. Nem az a kérdés, hogy tudjuk-e betéve a Bibliát, vagy nem. Esetleg megfelelő helyen megfelelőt tudunk-e idézni, hanem inkább az a kérdés, hogy ez a személyes feltámadt Krisztus, amikor személyesen mond valamit, na azzal mit kezdünk? Mert az nem mindegy. Eszembe jut egy gyermekem, hosszú évekkel ezelőtt volt rajta egy kelés. Láttatok már ilyet? Nagyon kellemetlen. Roppant fájdalmas. És akkor azt simogatjuk, hogy majd elmúlik, vagy de jó, még talán örülünk is neki. Nem tudom, ha volt ilyen, akkor egy szerető szülő mit csinál? Na mégis. Tessék? Ne. Hát, vagy sebészhez megy, vagy maga sebészkedi otthon. Igen. Tudjátok, mikor nekiállunk, mi történik? Olyan ordítás, hogy alig bírja hallgatni a szülői szív. És akkor azt mondjuk, inkább ne ordíts, maradjon csak ott. Isten az ő irgalmas szeretetéből időnként oda teszi az ujját, ahol a legjobban fáj. De nem az ordításunkat, vagy a sziszegésünket szereti hallgatni, hanem szeretné, hogy ez a fertőzés onnan valahogy elmenjen. És az igazi szülő addig nyomkodja, amíg kitisztul. Mi legalábbis ezt csináltuk. Nem tudom, igazi jó szülők vagyunk-e, de ott ezt csináltuk. Hiába ordított, addig nyomtuk, amíg ki nem tisztult. Krisztus az ige által arra törekszik, hogy megtisztítsa, megszentelje a mennyasszonyt, hogy egyszer majd, de hogy a Károli Bibliában ugyanez a rész van, ránc, sömörgőzés, folt, meg mindenféle ilyen kelés, meg ilyenek nélkül, ott ragyogjon majd a mennyasszony. Olyan szép volt lékin belső szépségéhez a mennyasszonyi ruhája. Az Izsaiás könyvében az van megírva, hogy az igazság palástját terítette rám. Nem az én igazságomét, Krisztusét, ezért énekeljük annyit. Kérdezed, mit Jézus hoznak itt ennyit ebben a gyülekezetben? Hát mert Krisztus igazságába öltöztet az Isten. De van, amikor fáj, amikor oda teszi az ujját. Volt mostanában, hogy személyeset mondott? Nekem a legutóbbi egy pár órával ezelőtt volt reggel. Térdelek, és úgy beszélgetnék az Úrral, és mondom neki, hogy jövök ám ide szolgálni, tudod? Kéne valamit úgy készülni, nem? Valamit úgy nem kéne úgy. De tudjátok mi ez? Munkakapcsolat. És azt mondja, de Laci, hát nem munkakapcsolatra hívtalak téged. Az is lesz, de nem azért vagyunk. És kezdtem mondani, hogy hát, amikor az oltárhoz viszed a te ajándékodat, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, akkor hagyd ott az ajándékodat. Menj előbb, békülj meg a te atyád fiával, aztán gyere vissza, aztán hozd az ajándékot. Ószövetségi képekkel az az, amikor nagyon egyszerűre fordítva, amikor jössz és velem akarod ápolni a kapcsolatot. És ott közben eszedbe jut, hogy valami nincs rendben, hogy valakinek panasza, nem neked ellene, valakinek panasza van ellened, na, akkor menj el előbb, békülj meg vele. Jaj, veled kellene először megbékülni? Mit mondott? Jó. Na de nem őt mondta Isten, hanem azt kérdezte tőlem, hogy emlékszel tegnap reggel, hogy beszéltél a lányoddal? Jaj, Uram, ebből az igéből mit is jutnak még eszembe? Nem tudom, ismeritek ezt, amikor odaér az ujja valahova ilyen sziszenős helyre, és akkor másra terelődik azonnal a gondolatom, hogy alig bírok visszakapaszkodni oda. Miről is beszélsz te nekem, Uram? Vagy én meg tömöm itt tovább a sajátomat? Tömöm? Jó, hogy rátette az ujját. Arra, ami fáj. Isten jelenlétében, hogy mondjam, azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok azok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Isten azt szeretné, hogy az ő örömét éljük át. Ez a vágya, de az öröméhez nem jutunk el, hogyha nem tudunk sírni igazán a bűn felett. Amikor felületesen foglalkozunk a saját bűnünkkel, akkor valójában azt mutatjuk ki, hogy nem is értjük annak a súlyosságát, meg a fontosságát. Nem vagyunk tisztában a bűnnek a pusztító hatalmával. A mi bűneink okozták Isten fiának a halálát. Amikor engedjük, hogy Isten jelenlétében talán lehet, hogy pont egy helyre összpontosuljon. Talán egy konkrét bűnünkre. De onnan, ha elmenekülünk, akkor ez alól a tisztogatás alól megyünk ki, amit Krisztus végez. Ha hajlandók vagyunk ezen a fájdalmas folyamaton elmenni, tovább menni, és nem kimenekülni alóla, akkor a Szentlélek elvégezhet még valami nagyszerűbbet is ennél. Levihet a szívünk mélyére, és megmutatja a hajlamot a bűnre. Vagy talán egészen odáig, Uram, még mindig jogot formálok a saját életemre. És itt a bűn ezen a ponton nem valaminek a hiánya, hogy gyenge kapcsolat, keveset imádkoztam, vagy ilyesmi, hanem ez egy nagyon erős véres kezülázadás, ahogy valaki egyszer mondta. De aki megsebez, be is kötöz. Ugyanaz a Krisztus, aki talán ilyen sziszenős alkalmakat intéz a lélek által, oda teszi az átszegezett kezét, és amikor tényleg tudunk sírni a bűnünk felett, azt mondja, na akkor boldog vagy. Boldog vagy. Mert megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert akkor Isten meggyógyít, megvigasztal. Krisztus mindennél jobban szereti a mennyasszonyát, minket, meg a többieket, akik abba a csapatba tartoznak. Mindennél jobban. Rajongva szereti a mennyasszonyát. Isten igéhez különböző féleképpen lehet reagálni, vagy Isten igéjére, bocsánat, nem jól mondtam. Van egy példa a Bibliában, és a napokban többször foglalkoztatott. Szeretném, ha egy kicsit elolvasnánk együtt egy pár sort az életéből. Legyetek szívesek, lapozzátok fel az Apostolok Cselekedetei könyvéből a 24. részt. Félixről fogunk egy pár sort olvasni. Félix egy helytartó volt. Azért került egyáltalán a képbe, mert Pál apostolt, amikor Jeruzsálemben elfogták, és szerették volna jó néhányan kivégezni, elkötelezték magukat arra, hogy az ilyen pestist ki kell írtani a nép közül, akkor a katonai őrizet mellett elvitték Félixhez, Félix helytartóhoz. Ő meghallgatta, másokkal együtt meghallgatta, bizonyságot tett előttük, aztán, mivel ő neki hatalma volt, megtehette, hogy börtönben hagyta őt, bár semmi büntetésre vagy halára méltót nem talált benne. De szeretném, mielőtt ezt a pár sort felolvassuk, ha próbálnátok olyan szemmel nézni ezt a pár sort, hogy mi az, amit Isten tett Félixért. Érthető a kérdésem? Abból a pár sorból, amit látunk, mi az, amit Isten megtett Félixért? És ezt fogom kérdezni, mikor felolvasás után visszatérünk ide. Szóval, ez a 24. fejezet, 22. verse. Itt van ez a Félix nevű helytartó. Pál védekezhetett, ami bizonyságtétel volt valójában, és akkor utána így reagált Félix. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt. Amikor Líziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzilával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hivatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Mit kapott Istentől Félix ebből a pársorból, hogyha kimazsolázzuk? Igen, van, aki azt mondja Pált, van, aki azt mondja lehetőséget, a kettő együtt, ugye? Igen. Tessék? Esélyt. Mire kapott lehetőséget, mire kapott esélyt? Megtérésre. Elég könnyen mondjuk ezt a választ, ugye? Ilyen tisztán látunk? Volt még valami, mit mondtál? Hívást kapott Istentől. Például egy zsidós származású feleséget kapott, igen. Felismerhette a bűneit, ez majd mindjárt kíváncsi vagyok, honnan derül ez ki. Személyes tanítást kapott, igen. Tessék? Hatalmat is kapott Istentől. Lehet mondani, hogy nagyon előnyös helyzetben volt ez az ember. Egyszer hosszú-hosszú évekkel olvastam valamit, talán az volt a címe, hogy 2 év a mennyország kapujában. Nem olyan? Először azt olvastuk az első sorban, hogy kap, mert sokat tudott erről a tanításról. Az azt jelenti, hogy mire eddig a pontig érünk, azért a kereszténységről, meg a Krisztus követéséről sokat tudott már. Valóban kapott egy hatalmat, amivel úgy élhetett, ahogy ezek szerint jónak látta. Aztán kapott egy igehirdetőt. Hát, nem, talán nem jó rangsorolni, de az egyik legjobbat, na mondjuk így. Istennek egy áldott szolgája, személyesen foglalkozhatott vele, amikor csak neki kedve volt meghallgatni. Aztán azt mondja Attila, hogy meglátta a bűneit? Mondhatni felébredt lelki ismerete, igen, meglátta a bűneit. Igen. És időt 2 éven keresztül hallgathatta Isten beszédét. Mi lett az eredménye? Ha csak eddig ismerjük a történetet, tessék. Mi lett az eredménye? Nem változott? Igen, lezárult egy időszak, egy kegyelmi időszak lezárult. Talán egyik napról a másikra. Ha egy kicsit belenézünk ebbe az igébe, azt is megláthatjuk, hogy mik azok, amik visszatarthatták őt attól, hogy Isten igéjére pozitívan reagáljon, vagy válaszoljon. Az egyik az, amit itt Attila mondott, hogy a lelki ismerete, vagy felismerte a bűneit. Ez a 25. vers. Inkább 24-től olvasom. Magához hivatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. Ez talán még nagyon kedves is volt neki. Biztos sok vigasztalás, meg hívogatás volt benne. De valahol nem volt mégsem elég. Akkor Pál tovább folytatta, és ilyesmikről beszélt az igazságról, az önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni. Azt olvastam valahol, hogy ez a Félix, ez egy kéjenc ember volt, aki nagyon erős testi kívánságok között élhetett, és fontosabb volt neki a testi kívánság. Úgy látszik, hogy amikor ezzel szembesült, akkor megrémült. Akkor még azt is lehet mondani, hogy Istentől kapott egy felébresztett lelkiismeretet. De ezt a lelkiismeretet sikerült valahogy visszatömködni a víz alá. Ismeritek, mikor ilyen nagy labdát megpróbálunk mondjuk a Velencei tóban, most nem próbáltuk ki, mert hideg volt, de egy ilyen nagy labdát úgy lent tartani, ugye a víz alatt. Nem kis erőfeszítésbe kerül, de néha jó darabig működik. Aztán egyszer csak, amikor az ember már azt mondja, hogy elég, akkor mi lesz vele? Hopp! Feljön! Felám! Bennünk is feljön. Hopp! Pont olyankor, amikor leginkább nem szeretnénk. Ő így volt vele, megrémült, és ezzel a felébredt lelkiismerettel nem akar tovább menni. Nagyon-nagyon sok ember van, akit a testi vágyai annyira erősen fogva tartanak, hogy kiölik benne Isten igéjét. Mert vagy az egyik, vagy a másik. Vagy a bennünk lakozó gonosz öli meg bennünk Isten igéjét, vagy Isten igéje fogja bennünk kiölni, kitisztítani, kinyomni, kipucolni a gonoszt. Aztán látszik egy másik csúnya dolog is az életéből. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól. Ezért gyakrabban hivatta, és elbeszélgetett vele. Micsoda ajándék, Istennek micsoda bűn, nem képzeljétek el, itt van egy olyan mennyekből megáldott ember, milyen belátása volt Isten birodalmába. És akkor oda van dugva egy dutyiba, persze látogathatják, jó van a hozzátartozók, de nem pazarlás ez az Isten részéről. Egyetlen egyért. 2 évig. Ja Istenem, te mióta hallgatod az Isten igéjét, hogy elengeded a füled mellett? Szerintetek, Istennek milyen érzés lehetett az? Nézni, hogy ott van valaki, akiért mindent megtesz, ez a másik meg menekül. Húzza a csíkot. Nem fizikailag, de belül igen. Nem baj, gyere, meghallgatlak. Miért? Itt a másik probléma. Sokszor az anyagi javak, a meggazdagodás vágya olyan erősen fog, hogy megöli bennünk Isten igéjét. Mondom még egyszer, vagy egyik öli ki a másikat, vagy a másik az egyiket. Hogyan reagálsz Isten igéjére? Azt mondja az Zakariás könyvében az Isten, ilyen szélesre tárt kezekkel, térjetek meg hozzám, mondja a seregek ura, és én is hozzátok térek. Amint kész vagy, ha elhajoltál, ha elsodródtál valahogy, amint kész vagy visszatérni, én azonnal kész vagyok helyreállítani veled a kapcsolatot. Nem mondanám, ha tapasztalatból is nem tudnám. Ahányszor elsodródsz, gyere, térj vissza. Azt ígéri Jakab, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Azt mondja maga az Úr Jézus, keressétek, aki keres, talál. Ha keresed őszintén Krisztust, meg fogod találni. Jaj, testvéreim, akik ti hitben jártok, nehogy azt gondoljátok, hogy ez csak azoknak szól, akik még nem tértek meg. Mert nekünk ugyanúgy. Ez is egy kísértés, a másiknak szól. Én is itt vagyok, hallgatom, de a másiknak szól. De jó lenne, ha itt ülne, mert ezt pont neki kéne hallani. Akkor az a baj, lehet, hogy nekem kéne inkább hallani. Csak valami zavar van. Nagyon meghatározza az életünket és a sorsunkat az, ahogy Isten szavára és igéjére reagálunk. Fogta az anyagi javak. Egyrészt a testies vágyak, másrészt az anyagi, és a harmadik micsoda szerintetek? 2 esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált. Miért? Mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Hogy mondanánk ezt általánosabban? Tessék? Másoknak való megfelelés? Az embereknek való tetszés fontosabb volt neki. Azt mondja Pál apostol, ha én embereknek akarnék tetszeni, akkor Krisztus szolgája már rég nem volnék. Ha én embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája nem lehetnék, mint egy kizárólagosság. Hány embert tartanak ezek vissza? A testies vágyak, az anyagiakhoz való helytelen viszonyulás, és az emberek tetszésének a keresése. Van olyan, amelyik esetleg nekem is talál, mint Isten gyermekének. Hoztam egy madzagot, meg egy ollót, szeretnék mutatni vele valamit, jó? Mondhatnátok, hozhattál volna szebbet is, miért ilyen feketét, de hát ez most fekete. Nagyon szeretek játszani, nagyon szeretek trükköket tanulni, megmutatni. Ez egy trükk lesz, amit mutatok. Tehát lehet, hogy lesz benne olyan rész, ami majd hú, de különös, hogy csináltad ezt. Előre kell mondanom, semmi természet fölötti képességem nincsen. Ez egy csalás, amit fogok csinálni. De azért nem azért csinálom, hogy itt valami show műsor legyen, hanem szeretnék illusztrálni vele valamit. És remélem talán erőteljesebben megmarad, mint pusztán a szavak. Tanultunk kommunikáció elméletet valamikor, valamit róla. Talán működik. Aztán meglátjuk. Szóval, ja, egy bűvésztől tanultam, aki valamikor ezt csinálta, hogy mondjam, teljes szívével, teljes életével, mint a Krisztus nélkül, ez volt a bálványa. A siker, meg a trükközés, meg a pénz, amit keresett vele. Amikor Krisztusnak adta az életét, az Úr Jézus ezt elvette tőle. Supsz. Mi a baj vele? Talán másnak szabad, sőt, vannak evangéliumi bűvészek, akik az evangéliumot ilyen trükkökkel mondják el. Csak nekem nem szabad. Hányszor van ez így, hogy amikor Krisztussal valaki elindul az új életében, akkor olyan, mint a emlékeztek rá, hogyha velem jársz, és megbotránkoztat a szemed, akkor vájd ki. Ha velem jársz, és közben megbotránkoztat a kezed, vágd le. Valami olyasmiről beszél, nem mondja mindenkinek. Soha nem mondaná az öncsonkítás, de hogyha velem való kapcsolatodban ez problémát okoz, akkor élj úgy, mintha nem lenne. Amikor Krisztussal elindulunk, sok minden van, amire a Szentlélek azt mondja, ezt ne tedd, ezt se csináld, ezt se szabad. Nem parancsolatokkal, meg nem a másik sokszor, nem a másik emberen keresztül. Meg esetleg megkérdezem, miért neki a másiknak szabad? De mi nem arra vagyunk, hogy a másikban nézegessük. Sokszor elindulunk hitben, és ilyen esetlenek vagyunk. Nem tudom, emlékeztek még rá, amikor Krisztussal elindultatok? Azt mondja, aki így elindul, az néha olyan, ami hozzá tartozik, mint a jobb kezed. Indulatos vagy, dühös vagy? Vagy a tehetségednek a bálványozása? Neki egy idő után visszaadta megszentelt módon. Na, tőle tanultam a trükköt. Nagyon-nagyon jó kifejez valamit. Ugye Krisztus is azt szeretné, hogy épp és egészséges legyen az életünk. Hát tényleg megszokták. Azt szeretné, hogy épp és egészséges életünk legyen. Vele egy jó közösségben, ami benne van az ember, és benne van az Isten. Elszakíthatatlan kapcsolatban. Ez volt az eredeti terv. Aztán egész másképp sikerült, ezt ti is tudjátok, jól, ezt talán most nem mondom. De amikor önfejűen, hogy álljak, hogy látszódjon. Amikor önfejűen eltudunk Isten szavától, lehet, hogy magban, hogy nem összekom el. És ez kívül ebben is. Mert esetleg ennek életekenség van, hogy sokkal jobban szeretném azt követni, amit én várjam. Isten mondja, hogy kell, hogy én nem hiszem. Hogy azt mondja, hogy meg kell, hogy is én hiszem. Nemrég beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy bizonyos arra van, hogy Isten mit kér tőle, hogy valamit megjön adnak. Van, akinek már mutattam biztos, sőt, van, akinek tanítottam, és ezt a szívet szívesen továbbjelentem. Nincs ebben is nem tudod. Ketté váltuk szerint. De Isten nagyon nem szeretné ezt. Tehát ő szeretné rátenni az ujját. Az fájdalmas. Lehet, hogy azt mondja, hogy igazad van, amikor haragszol. Volt, amikor ezt kérdezte tőlem. Igazad van, amikor haragszol? Legtöbben tudjátok, honnan idéztem. Ugye? Igazad van, amikor haragszol? Vagy úgy van megírva a Bibliában, olvashattátok, vagy hallhattátok, hogy megmondatott, hogy ne paráznák, hogy, mert aki parázna, és én pedig ezt mondom nektek. Én pedig ezt mondom nektek. Én így hallottam a múlt héten. Laci, én így mondom neked, hogy amikor te gonosz kívánsággal nézel a másik nemre, akkor a szívedben paráználkodtál vele. Van, amire rátette Isten az ujját? Szeretném kérni, hogy ebben a csendben kérdezd meg az Urat, ha még eddig nem tette oda sehova. Van, Uram, valahova, ahova te? Tudjátok azt ti is, jó? Én nem is fogom kérdezni, nem tartozik rám. De hogy neked hol van az a pont, ami most talán a legjobban fáj, azt az Úr tudja, és itt van közöttünk. Kérdezd meg, légy szíves, ha még eddig nem mondta. Nem baj, ha sziszeg, nem baj, ha fáj, nem baj, ha kiabál. Zsidókhoz itt levél 4. részében ez van, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nekem nagy szükségem van erre, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hogy időnként az Isten igéje bejöjjön, és ő ítélje meg a gondolataimat, a szívemnek a szándékait. Ott egészen mélyen, ahova semmi más nem tud bejönni, csak a Szent Isten lélektől megelevenített beszéde és igéje. Nincsen olyan teremtmény, folytatja az ige, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk. Szóval van olyan, ami esetleg sziszeg és fájdalmat okoz. Főleg akkor, amikor az ige bemegy oda. Ezt szeretném, ha látnátok. Ismeritek, mikor a Szent igé, Istennek az igéje bemegy, és betalál, és fáj. Ne bújjunk ki ez elől a fájdalom alól, ha gyógyulni szeretnénk. Van olyan pont, ahova rátette az ujját? És mivel Krisztus az átszegedett kezeivel átvett mindent, azt a bűnt is, ami az előbb beszéltek. Ő azzal a megszentelt, megtisztított kezeivel meg akar gyógyítani és kinyomni a gyengét. És amikor kijön, akkor érdősebb és éves az élet. Szeretnétek Krisztus nagyon szeretné ezt. Annyira szereti az egyházat, hogy önmagát adta érte. És folytatja ennek a drága munkának a folyamatát. Hadd kérdezzem, van olyan, amiről már évek óta tudod, hogy mondja az Isten, de még mindig elengedtem, ma reggel úgy tetszett. Valaki ezt mondta nekem, az egyik fülénbe, a másikon meg falra hány borsó. Egyik fülénbe, a másikon meg falra hány borsó. Jaj, csak nehogy így járjunk. Vagy mint a kacsák, Hollandiában néztem én is egyszer. Úszkálnak a csatornán, mondtam már, nem? Úszkálnak a csatornán, de nem vizesek. Aztán esik az eső, szakad rájuk az eső, mikor vége, megrázza magát, és nem vizes. Ez neki jó. De ha mi innen úgy megyünk ki, az nekünk nagyon rossz. Mert akkor marad a gennyes kelés, meg a fekély. És minél tovább hordozzuk, annál fájdalmasabb. Hogy viszonyulsz Isten igéjéhez? Amikor mond valamit. Nem mindig az ige hirdetésből, talán otthon a csendességben, vagy a Szentlélek által eszedbe juttat egy igét. Mit kezdesz vele? Fontos. Meghatározza az életünket és a sorsunkat, hogy hogy reagálunk arra, amit Isten mond. Nem a törvényre, nem a betűre, hanem amit a Szentlélek által személyesen belemond a szívedbe, meg az életedbe. Kérlek benneteket, csendben imádkozzunk most. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy igaz, amit énekeltünk, hogy elvégeztetett. Teljes és tökéletes a váltság, és te legyőzted a mi lelkünk ellenségét. Uram, köszönöm, hogy te ismered személyesen a szívünkhöz az utat. Kérlek is erre. Hadd folyjon az a te csodálatos, megtisztogató munkát tovább az életünkben, a gyülekezetünkben, de nem csak a miénkben, hanem a te néped között mindenhol. Uram, köszönöm, hogy várhatjuk azt a napot, ami igazi örömünnep lesz veled ott, Fehér Gyorgyban, a szentek igazságos cselekedeteiben. Uram, köszönöm, ha odaérhetünk egyedül a te dicsőséged. Kérlek, természet feletti beavatkozásodért, amivel megszentelsz és megtisztítasz. Ahogy te könyörögtél, Uram, hogy szenteld meg, Atyámat, a te igéd igazság. Uram, szentelj meg minket a te igéddel. Kérlek arra, hogy amire vezetsz, abban lehessünk engedelmesek. Hiszen tudom, hogy te, aki megsebzel, te be is kötözöl. Uram, hiszem, hogy nem tarthat fogva egyikünket sem. A testies vágyaknak az ereje, nem tarthat fogva az emberektől való félelemnek az ereje, nem tarthat fogva a kapzsiság vagy az anyagiakhoz való viszony. Mert te legyőzted ezeket, Uramat, hogy teljességre jusson a te kegyelmi munkád mindnyájunknak a szívében, akik ma itt lehetünk. Úr Jézus, köszönöm azt, hogy személyesen törődsz velünk, és kérlek, folytasd ezt a jó munkát. És hálás vagyok azért, hogy bizonyos lehetek a felől, hogy te, aki elkezdted bennünk a jó munkát, el is végzed majd arra a napra. Tiéd legyen érte a dicsőség. Amen.